szolgáltató magazin műsor ma 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Hogy áll össze egy személyszállító gőzös? Hogy épül fel egy folyami szállításra alkalmas uszály? Mi történt a téli kikötőben? És mi formálta a dolgozók identitását? Hajógyári történetek Óbudáról.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Bak Anita.
5 óra 7 perc van.
Hajnaltáj. A műsorvezető Pilisi Csenge.
Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse a Zsófiákat és a Szonnyákat. 1994 óta ünnepeljük ma a családokat, de ma van a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap, és Magyarországon az Állat és Növény Szeretet Napja is. Most jöjjön néhány téma az elkövetkezendő szűk fél órából. Már a 900 mm-t is meghaladja a halmozott csapadékhiány. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
Az országos átlagban egy éves csapadék hiányzik a elmúlt 5 év csapadék tevékenységéből, és az elsősorban a talajvízkészleteinken látszik meg, de jelenleg a felszíni vízfolyásaink is alacsony 10-20%-os medelteltségeket tapasztalhatunk.
Gyors megoldásként lebitumenezik az aszbeszttel érintett útszakaszokat Szombathelyen. Már 300 helyen találtak aszbeszt-szennyezést, ezért kormány elé viszik az ügyet.
A legszörnyűbb ez az egészben, hogy idehozták útalapnak, és utána emberek élnek körülötte már abszolút évek óta, és nem tudni, hogy mit lélegeztek be.
Ráadásul ugye ez még egy külön nehézség, hogy ennek az életleni hatása az nem azonnal jelentkezik, hanem ez 20 év, 30 év.
És fél hatig egy horgászversenyre is ellátogatunk majd Sóstóra. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. Mai hangtárunk az anyanyelvről szól.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A zene és az anyanyelv nem jelentett két különálló világot Kodály Zoltánnak. Számára a zenei hallás és a logikus gondolkodás is szorosan összefonódott.
Zene az hangzó matematika. Folytonos számolás a zene, tehát ez a rendes számtanban is hasznukra válik.
Ezt a precizitást vitte át a nyelvészet területére is. Gyűjtő útjai során nem csak a dallamokat kottázta le, hanem a paraszti beszéd lüktetését, sajátos hanglejtését is figyelte. Ez a zenei füllel végzett megfigyelés tette őt képessé arra, hogy dalműveiben örökítse meg a magyar nyelv legősibb rétegeit. Blankó Miklós nyelvészt hallják.
1937-ben jelent meg a Kiejtés romlásáról című írása, amelyben a pesti nyelvet az idegenszerű hangzás miatt kritizálta.
Úgy érezte, hogy a városi ember elveszíti a kapcsolatát a nyelv természetes lüktetésével.
És ezért visszasírta idézőjelben a vidéki kiejtést, amire azt mondta, hogy olyan, mint egy zendülő orgonaszó, a pesti nyelvre pedig azt írta, hogy olyan, mint a morze távírónak a kopogása.
Kodály egyik legszemléletesebb hasonlata a magyar nyelv eltorzítására egy középkori kínzóeszköz volt.
Írja, hogy tulajdonképpen a spanyol csizma az, amit ilyenkor a magyar nyelvre húznak, tehát a magyar nyelv pont ott viszi le a hangsúlyt, ahol más nyelvek fel, és ott viszi fel a hangsúlyt, ahol más nyelvek le.
Hiányolta a beszédből az ízes, vidéki fordulatokat, és sérelmezte, hogy a városi beszédmód elnyomja a magyar nyelv természetes zeneiségét.
Azt vallotta magáról, hogy magyarság kutató, tehát azért ő nem csak a zene területére összpontosított, megkerülhetetlen az anyanyelv, és azokon a gyönyörű népkölteményeken keresztül is az anyanyelvvel foglalkozott, az anyanyelv archaizmusával, amelyekből születtek ugye a feldolgozásai.
Akadémikusként és a Nyelvművelő Bizottság tagjaként is azért küzdött, hogy a nyelvhelyesség valódi közügy legyen.
Az ő anyanyelvi érdeklődése az a rádióban is megmutatkozott. Az első anyanyelvi vagy nyelvművelő megszólalások a rádió történetében már a 20-as évek második felében, ahogy elindult a rádió, azok Kodály Zoltánhoz köthetők.
Kodály életműve bizonyítja, hogy a népköltészet és a népzene elválaszthatatlan egységet alkot.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Most nézzük, milyen idő van a Kárpát-medencében. Bécsben 10 fokos a hajnal, Grácsban borult az ég, 8 fokot mértek, Pozsonyban záporeső esik, 11 fok van, Kassán gyenge északi szél fúj, 8 fokot mértek, Ungváron nem érkezett adat, Kolozsváron 6 fok van, Aradon 9, Újvidéken derült az ég, 13 fokot mértek, Zágrábban esik az eső, 11 fok van, Ljubljanában is erősen felhős az ég, 8 fokot mértek, és Csíkszeredán 0 fokot mértek. Túra Bakancs rovatunkban Aktelek környékén maradunk ma, és ezúttal belépünk a híres barlangrendszerbe. A Baradla-Domica barlangrendszernél érdemes megnéznünk a Jósafői forrást és a tengerszemet is. A barlangok közül vannak olyanok, amelyek nem számítanak sétateretnek, sőt, igazi kúszómászó technikát igényel, például a barlangászok kedvelt helye a Meteor barlang. Túra Bakancs rovatunk utolsó tájegységén az Akteleki karsztvidékén kalavuzója Bicsák Esztert, Farkas Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatika igazgatója.
A másik bejáratnál, a Jósafőinél is találunk egy tavat, ezt az egy tengerszemet. Persze ez nem egy tengerszem, ugye a tengerszemnek valójában a magas hegységekben jég által vájt medrű tavakat szoktuk nevezni, ez nem ilyen. Ez duzzasztással keletkezett. A Trianon utáni Magyarország legbővízűbb természetes forrása a Jósafői forrás, ami itt tered. Korábban is üzemelt itt már malom, és aztán a 20. század elején még egy kis villanygenerátort is telepítettek rá, ami a falunak termelte az áramot. De aztán, amikor az említett villanyvilágítás kiépítés és megtörtént a Baradla barlangban 1935-ben, ahhoz duzzasztotta föl a Kessler Hubert itt a Jósva patakot, és ebből keletkezett a tengerszem, ugye itt van ez a kis turbina, ami termeli az áramot a barlang villanyvilágításához is. De hát a tengerszem maga egy nagyon bájos fekvésű és kifejezetten szép tó, úgyhogy ha valaki itt lép ki a barlangból, vagy itt lép be, akkor is elsétál a partja mellett, meglátja a gáton lecsorgó kis vízesést és festői látvány.
Egyébként érdemes a Domica részre is átmenni egyszer, amikor az ember már többször visszament a Baradla részre, mert a szlovák részről is érdekes, bár nem olyan hosszú a barlang.
Igen, egyébként itt, ha a barlangokról beszélünk, ugye nem a Baradla Domica barlangrendszer az egyetlen, amit itt érdemes megemlíteni. Számtalan nagyon izgalmas barlangot találunk az aktiki karszban, amiknek a jelentős része csak overálos barlangtúrával vagy vezetett túrával látogatható. Egy párat ezek közül szerintem érdemes megemlíteni. Az egyik az a Rákóczi barlang. Ez igazából már inkább a Szalonnai hegység, az Esztramos hegy gyomrában van. Ha jól tudom, akkor most épp bezárt egy nem sokkal, pár héttel ezelőtt egy felújítás miatt, most azt hiszem kb. 2 évig zárva lesz sajnos, de utána mindenképpen érdemes oda látogatni, mert ez Magyarország egyik legszebb forma kincsű cseppkő barlangja, és nem kell kúszni, mászni.
Ezt akartam kérdezni, hogyha az egyik budapesti barlangra gondolunk, itt ugye van olyan, ahol kúszni, mászni kell elég erősen.
Persze, sőt, majd mindjárt
beszélünk. Tehát, hogy mi melyikhez hasonlítsuk inkább.
Is olyan, nem, ez egy kiépített barlang, de csak vezetéssel látogatható. Ennek az a különlegessége, hogy az Esztramos belsejében egy bánya működött nagyon sokáig, ezek az 50-es évekig, vasércet bánya elsősorban, és a bányászok fedezték föl a Rákóczi barlangot, itt a Rákóczi barlang bejárata onnan nyílik a bányából. Nem is volt a felszínnel soha természetes kapcsolata ennek a barlangnak.
Akkor ez egy különleges barlang, mert általában ugye felszínről szoktunk bevenni.
Így van, és itt be kell kb. 200 métert sétálni az egykori táróba, és onnan nyílik a barlang bejárata. Ennek köszönhetően egyébként nincsen élővilága, mert hogy ugye nem volt természetes kapcsolata a külvilággal. Egészen csodatos formakincsű barlang, mindenféle borsó, szalonna alakú kövek is vannak, karfiúra, brokkolira emlékeztetőek, ez mindenkinek ajánlható, majd ha újra látogatható lesz, be kell jelentkezni. Akkor van egy ilyen köztes, a Kossuth barlangot emeltem még ki, mert a Kossuth barlang az már egy overálos barlangtúra, kúszómászó barlang, jó kondíció kell hozzá, körülbelül egyébként 1,5 kilométert lehet sétálni benne, de ez is egy jó 3 órába telik.
Ezt akartam mondani, hogy sokkal hosszabb időbe telik, mint gondolnánk, ez ilyesmi.
Ez így van, itt hát sok helyen át kell préselnünk magunkat, ilyen szűkületeken, gumicsizma kell, overál, és egy kicsit melegebb egy egyébként, mint a többi barlangon, 13-14 fokos a patak vizeit, de ez a különlegesség egyébként, hogy gyakorlatilag végvíz mellett vagy víz fölött túrázunk a barlangban, valahol ilyen drótkötélen lehet a víz fölött mászni, de ide tényleg csak az menjen, aki nem klaustrofóbiás és jobb kondícióban van. És van egy egészen extrém overállás barlangtúra is, ez a Meteor barlang, ami talán az ország egyik legnehezebben járható, de vezetéssel látogatható barlangja. Itt egyébként csak kb. 800 méter lehet bejárni, de ez is 3-5 óra kell. Itt mászó technikára is szükségem, főleg, hogyha valaki a végén beszeretne jutni a titánok csarnokába, ahol hatalmas 10 méteres álló cseppkövek vannak, egészen pazar látvány. Itt például különlegesek a nagyon nagy kiterjedési cseppkőzászlók, tehát hogy ezek a vékony, ilyen hullámos formájú cseppkövek, vagy például a heliktitek, ezek a kalcit kristálytűk, amiknek az a különlegessége, hogy ugye egy hagyományos cseppkő az függőleges, mert hogy a gravitáció kényszeríti a vízcseppet a zuhanásra. Ezek a kalcit kristálytűk viszont kiszólnak, mint az ilyen kis mini korallok, minden irányba nőnek ilyen gírbe-gurbán. Nagyon-nagyon érdekesek, és ilyet is sokat találunk itt, de ez viszont tényleg csak annak ajánlott, aki már van valamilyen, vagy volt már korábban ilyen overállos barlangtúrán.
Hát vagy végigjárta a magyarországi többi overállos túrát, mert hogy azok szerintem könnyebbek egy kicsikével.
Így igaz.
Nem csak fürdeni, horgászni is jó a Nyíregyház és Sóstó gyújtfürdőben. Süllőt, pontyot, kárászt is lehetett fogni a hétvégén, hiszen a helyi horgász egyesület versenyén akadtak nagy súlyú pontyok is. Csali ötletek Zsoldos Barnabástól.
Sikeres eddig a horgászat?
A mai napon igen, Olá Tamás vagyok.
Mi akadt?
Egy 9 kilós ponty, egy 6 kilós, egy 3 kiló fölötti, 2 kilós és még kárászok vannak.
A csali az meghatározó?
Jelentősen igen.
Nem áruljuk el, elárulja?
Persze, én mindenkinek, sőt adtam is a csaliból, tehát ezen a tavon a sajtos az jött be.
Na éppen kapás van, és hajlik is a bot. Ritkán fordul elő, hogy sportmérkőzés helyett horgászversenyt közvetítek, de ez most nagyon így néz ki, gyönyörűen húzza, nem adja meg magát egyszerűen. Még jó, hogy a nádfal nem olyan magas, át lehetett emelni, de szerintem most már a merítőszákot ide kell hozni.
Nyugtával.
Nyurgaponty meg is van. Egy kis segítséggel csak a merítésben, így van, mondja Izsák László, egy elnöknek joga van beleavatkozni. Élő példája annak, hogy a Sóstó gyógyfürdői vízben van hal. Gratulálunk a sikeres fogáshoz. Nyíregyházán, ha valaki azt gondolja, hogy a Sóstó gyógyfürdőn csak lubickolni lehet, akkor nagyot téved, hiszen éppen a tó partján dr. Izsák Lászlóval, a Sóstó gyógyfürdő horgász egyesület elnökével beszélgetek.
A mai napon egy elég nagyszabású horgász versenyt bonyolítunk le, közel 50 fő részvételével, és most ennek az az érdekessége, hogy első esetben most két csapat is, hogy úgy mondjam, versenyzik egymással szembe, az egyesületi tagok és a Sóstó gyógyfürdő ZRT horgászai, ott is jelentős számú horgász van, és tagjaink is, de most még a fürdő nem nyitott meg, jelen pillanatban a fürdő területén is vannak horgászhelyek kialakítva. Érdekes módon nem itt fogják a több halat, hanem inkább a partszélen, a Blaha Lujza sétányon. A tegnapi nap folyamán történt haltelepítés, 2x5 mázsa, a Csónakádótóba is 5 mázsa horog érett pontyot, és a Fürdőtóba is szintén 5 mázsa horog érett pontyot telepítettünk. Nagyon kiváló minőségű, pikkelyes, gelei nyurgapontyot, nagyon jó húzzák a zsinort, évezik is a horgászok. Érdekes módon megmozgathatta a tóban lévő állományt is, mert fogtak 9 kg 30 dekást, 6 kilóst, 5 kilóst és ilyen nagyobb pontyokat is.
Ja, ha már a pontyot emlegette elnök úr, milyenek vannak még ezen kívül, mert feltételezem mást is meg lehet akasztani.
Igen, hát van balinállomány, süllőállomány a tóba, ezüstkárász is van, hát sajnos törpeharcsák is, amit gyérítünk. Nagyon jó eredményeket értünk el, most már egyre kevésbé zavarja a főleg pontyhorgászatot a törpeharcsa.
Tudom, hogy Izsák László harcsahorgász, itt is lehet harcsát fogni, vagy ha akar akasztani egy-egy kapitális harcsát, akkor a folyó Tiszára kell menni.
Igen, nagyon szeretek ragadozó halakra horgászni, nem csak harcsára, süllőre is, ugye most már harcsatilalom van, a süllőzés kezdődött meg. Itt ebbe a tóba is, a fürdőtóba, közel 10 évvel ezelőtt láttam egy akkora harcsát, ami szerintem a 70 kilót biztos, hogy ütötte, és egy olyan 10-15 kilós busa volt a szájába, félig benyelve. Nem hallottam, hogy kifogták volna, valószínű benne van még mindig a vízbe, de vannak szép süllők is.
Egy-két éjszakát rá kell szárni, hát ha megakad.
A harcsa horgászatról tudni kell, hogy az azért türelemet kíván, nem is keveset. Eredményesen lehet rájuk horgászni, csak türelem kell hozzá.
Hajnaltáj. A vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Már 900 mm-t is meghaladja a halmozott csapadékhiány, ezért kell összefogni a vízügyi igazgatóságok feladatait. Az Aszály egyébként a balatoni turizmust is érintheti, hiszen a tó jelenlegi vízállása is alacsony. Varga Tünde az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes szóvivőjével, Szegi Attilával beszélgetett.
Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Mit jelent ez pontosan?
Az országban 12 vízügyi igazgatóság végzi a vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Központi irányítását végzi az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Védekezési helyzetben egyénileg védekeznek a vízügyi igazgatóságos, ez igaz a jelenlegi vízhiányos helyzetre is. Amikor viszont olyan helyzet alakul ki, hogy munkájukat nem csak helyben kell végezni, hanem a társ többi vízügyi igazgatósággal közösen, olyankor a központi koordinációt ez az Országos Vízügyi Koordinációs Központ látja el, amely az Országos Vízügyi Főigazgatóságon alakult meg. Tehát tulajdonképpen ez egy védekezési helyzetre vonatkozik, jelen esetben ugye a vízhiány ellen a leghatékonyabb lehessen.
Vízhiány szempontjából ki vagyunk téve adott esetben a csapadékhiánynak. Mit tud tenni ilyenkor a vízügy? Gondolom, vannak már előzetes tevékenységek, amivel fel lehet készülni, hiszen már ez egy évek óta tartó folyamat.
Így van, sajnos, tehát ha az elmúlt 5 év csapadékhiányát nézzük, azt mondhatjuk, hogy szinte az országos átlagban egy éves csapadék hiányzik az elmúlt 5 év csapadék tevékenységéből, és az elsősorban a talajvízkészleteinken látszik meg, de jelenleg a felszíni vízfolyásaink is alacsony medelteltséggel, mindössze 10-20%-os medelteltségeket tapasztalhatunk. Ilyenkor azt tudjuk tenni, hogy megpróbálunk időben felkészülni egy esetleges ilyen helyzetre. Az elmúlt években ugye szakembereink ebben már jelentős tapasztalatot szereztek, folyamatosan alakítjuk át azokat a rendszereinket, amelyek 10-20-30, akár 50 évvel ezelőtt bizony még más hidrológiai körülményekhez épültek ki más funkciókkal, ugye elég csak a belvíz elvezető csatornákat nevesíteni, azokat most folyamatosan alakítjuk át, hogy a víz megtartására is alkalmasak legyenek. És természetesen ehhez igazítjuk az üzemrendjeinket is, tehát már az elmúlt összetéren is több olyan tevékenységet folytattak az igazgatóságok, amelyekben az volt a cél, hogy a télen érkező csapadékokból, amely sajnos kevesebb volt, mint a sok éves átlag, minél többet meg tudjunk tartani. Itt ilyenekre kell gondolni, hogy a műtárgyakat, ahol lehetett, zárva tartottuk, az érkező vizeket a lehető legnagyobb mértékben tartottuk meg, az öntöző csatornákat, amelyeket korábbi években csak a vízigényeknek megfelelően töltöttük fel, most már a téli időszakra is feltöltött állapotba tartottuk, hogy legalább annyival is több vizet tartsunk meg, és segítsük a helyi beszivárgást. Ennek volt az köszönhető egyébként, hogy most május elején mintegy 615 millió köbméter vizet tudtunk megtartani a rendszereinkben. Ez mintegy 140 millió köbméterrel több, mint egy évvel ezelőtt a hasonló időszakban.
Ugye említett egy számot, itt 615 millió köbméter volt május elején a tározókban, a csatornákban megtartott vízmennyiség.
Így van.
Ez mire elég?
Ebben a jelenlegi helyzetben azért tudjunk még mindig olyan helyekre vizet eljuttatni, ahova ezt a rendszereink lehetővé teszik. Tehát ha ez sem állna rendelkezésünkre, akkor jelenleg a folyóink vízállása alapján nagyon kevés vizet tudnánk, akár ökológiai, akár öntözési célra juttatni.
A Balatonról ejtsünk néhány szót. Nagy a félelem a szezonra nézve, hogy elég alacsony a Balaton vízszintje. Tehát hogyan tudnak erre készülni? Lehet egyáltalán erre készülni?
Ugyanazt tudjuk tenni, amit korábban is, hogy megtartjuk a Balatonba azt a vízkészletet, amelyet a természet a rendelkezésünkre bocsát. Ez sajnos, ahogy korábban is mondtam, az utóbbi 5 évben kevesebb, mint a sok évi átlag. Egészen pontosan el tudom mondani, hogy ha csak a Balaton vízgyűjtőit nézzük, az elmúlt 5 évben a sok évi átlagnál 500 mm-rel kevesebb csapadék hullott. Tehát emiatt van az, hogy jelenleg ma reggel 84 cm volt a vízállás. Ha ugyanezt a sok éves átlagot nézem, akkor így egy május elejé átlag vízállás olyan 98 cm, tehát ettől egy 14 cm-rel vagyunk alacsonyabban jelenleg. 2000-es évek óta Balatonnak negatív vízmérleg alakul ki a vízgyűjtőin éves szinten. Sok beavatkozási lehetőségünk egyelőre nincs. Azt tudom megerősíteni, hogy a Siófoki zsiripen több mint 2 éve nem volt szabályozási célból vízeresztés, tehát ami a vízgyűjtőre hullott és amely víz bejutott a Balatonba, azt mi ott is tartottuk.
Mint ahogy a hírekben is elhangzott, azonnali intézkedést és felelősségre vonást ígér az aszbesztszennyezés ügyében Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter, aki két nappal beiktatása után járt Szombathelyen. Eddig már több mint 300 helyen találtak ilyen útszakaszt, ezért a szakminiszter hétfőn a kormány elé viszi az ügyet. Gergő Judit összeállítása.
Ezeknek a szemcsőknek egy része szálas, azáltal, hogy forlik is, jobban kiszabadul az aszbeszt. Az aszbeszt nem toxikus, tehát nem, így nem kell félni tőle. Ha a levegőbe kerül, akkor megette a fene.
Weisburg Tamás professzor, az aszbeszttel foglalkozó kutatócsoport vezetője mutatja Gajdos László élő környezetért felelős miniszternek az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot Szombathelyen a Síp utcában. Egy hónappal ezelőtt derült ki, hogy az Oladi Plató nevű lakópark útjaira osztrák bányákból aszbesztes kő került.
Most ez itt van a levegőben. Itt van több. Ez egy abszolút láthatatlan ellenség.
És már évek óta itt van.
Hát és ez tudtak, 10 éve kezdődött el körülbelül.
A legszörnyűbb ez az egészben, hogy idehozták útalapnak, és utána emberek élnek körülötte már abszolút évek óta, és nem tudni, hogy mit lélegeztek be.
Ráadásul ez még egy külön nehézség, hogy ennek az élettani hatása az nem azonnal jelentkezik, ez 20 év, 30 év.
Gajdos László szerint ez egy olyan ügy, amivel azonnal foglalkoznia kell a kormánynak.
Szeretném azt mondani, hogy a kormány számára nagyon fontos a lakosok egészsége, és mindent el fogunk követni, hogy ezt a problémát, bár nem tudni, hogy mikor keletkezett, meg tudjuk oldani, és aztán majd természetesen meg tudjuk találni a felelősöket is, mert ez nem maradhat felelősségre vonás nélkül, illetve a költségeket is valakin be kell hajtani. Az az elképzelésünk, hogy most nagyon gyorsan napokon belül felmérjük a helyzetet, sajnos az már látszik, hogy szinte 3 megye érintett, és nem tudjuk még, hogy hova kerültek kövek az osztrák bányákból, amiből egyébként 4-et már bezártak, még egy 5. működik, és onnan hoznak követ. Én úgy gondolom, hogy tárcaközi egyeztetésre kell ezt bocsájtani, és nagyon hamar mindenképpen a kormánynak dönteni kell ebbe, úgyhogy én ezt hétfőn kormány elé viszem ezt az ügyet, nem halaszthatjuk tovább ezt a problémát, igyekszünk egy gyors megoldást találni arra, hogy ne kerüljön aszbesztporra a levegőbe, és nyilván egy hosszabb távú, megfontoltabb megoldás a végleges lezárásra, vagy az útalap kitermelésére. Ezzel kapcsolatban nem tudok még nyilatkozni, az minden esetre nagyon örömteli, hogy van egy gyors megoldás, polgármester úrék már ezt kipróbálták és működik.
Ez a bizonyos megoldás az érintett útszakaszok bitumenes zárása, de továbbra is fennmaradnak a sebességkorlátozási és locsolási ajánlások, mondja Nemény András polgármester.
Komolyabb megoldást is tettünk, ami a bitumenezés jelenti, erről beszélt miniszter úr, hogy ez egy jó megoldásnak látszik. Megnézzük, hogy ezt lehet-e használni már máshol, és a legfontosabb az, hogy legyen egy kockázat elemzés, hogy mindenki pontosan tudja, hogy az ő területe mennyire veszélyeztetett, és arra egyedi választ adjon a kormány. Hétfői kormánydöntés várható, és mi azt szeretnénk, hogy a kormánydöntésnek az legyen az eredménye, hogy azonnal folytatassuk itt Szombathelyen a megkezdett munkát, és akár már jövő héten a városnak a jelentős részébe a fizikai munka is ebben az esetben el fog kezdődni, és nagyon gyorsan le is fog zárulni. Mi felmérettük Szombathelyen az összes területet, van rá megoldási javaslatunk, és meg is tesszük.
Addig pedig az itt élők számára maradnak a tiszti főorvos és a Greenpeace által ajánlott védőintézkedések, amihez az önkormányzat is segítséget nyújt, mondja egy Síp utcában élő hölgy.
Levesszük a cipőt a előszobában, vagyis az ajtón kívül. Most kaptunk egy idéglenesen egy levegő tisztasági szűrőberendezést. Most az megy nálam. Regisztráció után szépen sorba adják.
A szombathelyi aszbesztmentesítés óvatos becslések szerint is több milliárd forintba fog kerülni. Egyelőre még képlékeny, hogy ki fogja kifizetni ezt a számlát, mondja a polgármester.
Hát tettünk büntető feljelentést, hogy már jogi lépés megtörtént, és természetesen az osztrák hatóságoknak rendelkezésre állunk minden információkkal, és azt gondoljuk, ennek a vége felelősségvállalás kell lenni anyagi értelemben is. De hogyha itt a magyar állam viseli most a költségeket, hiszen az ideiglenes veszélyhelyzet elhárítására a kormányzati döntés szükséges, és helytállás, vagy akár az önkormányzat hitelezi meg, és utána fizeti ki az állam, akkor is a végén ezt be kell nyújtani, ezt a számlát azoknak, akiktől a kár származik. Tehát valójában az osztrák bányák és hatóságok nálam ebbe a felelősek anyagi értelemben is.
Gajdos László szerint a jelenlegi helyzet kezelése mellett a további aszbeszt problémák megelőzését is támogatni kívánja a kormány.
Amennyire én tudom, már több mint 300 helyen bukkant fel. Sajnos attól félek, hogy ez olyan, mint egy vírus, hogy egyre több helyen terjed, ezért azt is megfontoljuk majd, hogy hogyan tudjuk leállítani a további kőzuzalék behordását Ausztráliából.
Mávinfo.
Friss hírek a vonattal közlekedőknek, kapcsoljuk a MÁV Inform ügyeletesét, Kis Horváth Leventét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van, helyreállították a tegnapi siklás után a vasúti pályát a nyugati pályaudvaron, így ma már nem kell korlátozni a Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok közlekedését. A ceglédi vonalon valamennyi elővárosi vonat ismét a teljes útvonalon közlekedik. Szintén jó hír, hogy a Békés-Csabai fővonalon az egyik vágányon megindulhatott a vasúti közlekedés Gyománál a tegnapi baleset helyszínén, így ma már nem kell pótlóbuszra átszállni, azonban még kisebb késések előfordulhatnak. Pótlóbusz indul Gyomáról 5 óra 48-kor Vésztőre és Lakitelekről 6 óra 35-kor Kiskunfélegyházára. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat mától május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között. Előre jelzem, hogy a hétvégén változik a menetrend a Váci, a Veresegyházi és az Újszászi fővonalon. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! Egy perc elmúlt 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Pilisi Csenge. Tudják, hogy milyen a beporzó barát legeltetés? Erről is beszélünk hamarosan, most azonban jön a krónika, a stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Az eddigi vizsgálatok szerint jelentősen túllépte a megengedett sebességet a Gyomaállomáson tegnap kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a Békés Intercity-ben nem volt a baleset megelőzési pályatechnikával összekapcsolható fedélzeti számítógép sem. Hozzátette, az új közlekedés politikának a modern szerelvények beszerzéséről is gondoskodnia kell. Gyermekközpontú és a szakmai tudásra épülő minisztériumot ígér az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán hangsúlyozta, az újonnan felálló tárca több korábbi minisztériumtól veszi át a feladatokat, a cél pedig az, hogy az oktatás és a gyermekek ügye önálló, felelős és szakmailag megalapozott kormányzati figyelmet kapjon. Megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, ami a vízhiány elleni védekezést fogja össze. A vízügy most a megszokott alaptevékenységein felüli intézkedéseket vezetett be, melyek célja, hogy az elérhető vízkészletet a talajba juttassák. A kiemelt intézkedések várhatóan augusztus végéig tartanak. Magyarokból álló parfümbandát számoltak fel, parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosszanak ki. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák. Itthon délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és országszerte lehetnek záporok, zivatarok. A szél a zivatarzónákban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 18 és 25, késő este 12 és 16 fok között alakul majd. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző területein, Pilisi Csenge mondja el.
Budapesten 14 fok van, Győrben és Mosonmagyaróváron 10 fokot mértek, Sopronban, Szombathelyen 9 fokot mértek, Pápán és Veszprémben 10 fok van, Székesfehérváról nem érkezett adat, Szentgotthárdon 8 fok van, Zalaegerszegen 9, Keszthelyen, Nagykanizsán és Kaposváron 11 fokot mértek, Siófokon mérsékelt délnyugati szél fúj, 12 fok van, a Balaton vizénél melegebb 16 fokos, Pécsen 12 fok van, Pakson 14, Baján 11, Kecskeméten és Egerben 12 fok van, Széchenyben 10, Miskolcon 7, Szolnokon 11 fokot mértek, Karcagon és Debrecenben 8 fok van, Nyíregyházán 10, Záhonyban 8, Szegeden 13 fok van, Békéscsabán 11 és Kékestetőn 7 fokot mértek. 5 perc elmúlt 5:30. És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. 100%-os termés ígérkezik az alföldi barackültetvényeken, ezért nagy lesz az importnyomás az árakon.
Van egy-egy termelő, akinek rossz volt a mikroklímája egy adott kisebb területen, és bizony komolyabb kárt szenvedtek, viszont ez a térség termését döntően nem befolyásolja.
Egyre gyakoribbak az aszályos időszakok, egy évnyi csapadék hiányzik a földekből.
a vetésekkel, aki hamarabb indult, sajnos olyan természeti tényezőkkel találkoztak, akár egy kukorica kifogyással. Kártevő olyan mértékű kártétele, ami mindenképpen van újravetésre adott okot, vagy pedig várjon, vagy mit vessen.
De 6 óráig szó lesz arról is, hogyha nem tér vissza a koranyári idő, nem valószínű, hogy lesz akácméz az országban. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Sörcsapda, fahamu, tápsó védvonal. Kinek mi vált be? Milyen módszerekkel tudjuk emberségesen elriasztani a csigákat, hogy ne tegyék tönkre a zöldséges ágyásokat, illetve a szamóca, vagyis a földi epertöveket, terméseket. Tanácsok Bozsik Józseftől.
Amikor az ember kimegy a hétvégi telkére, akkor már rögtön találkozhat a mesztelen csigákkal. Egyik kedves hallgatónk is megfigyelte ezt a jelenséget.
Kedves Bozsik gazda, az én nevem Márta Éva. Ha megjelennek újra a konyhakertben a mesztelen csigák, hogy lehetne őket barátságosan máshova terelni, hogy menjenek, ne rágják le a veteményeket, mert idáig sajnos meg kellett őket ölni, ami bizony kegyetlen dolog, és hát nem éppen gusztusos. Tehát hogy lehetne szelíden elűzni őket? Menjenek máshova.
Szelíd elűzést kér, van-e ilyen?
Nagyon szimpatikus volt a kedves hallgatónak a felvetése.
Zsigó György, növényorvos.
Mert miért is nyúlnánk egyből vegyszerekhez, ha valamilyen más módon is meg lehet oldani azt a problémát? A mesztelen csigákra szerencsére sok népi gyógymódról hallottam, ki is próbáltam néhányat. A legegyszerűbb talán az, ha késő este kidob egy rongydarabot vagy rongykupacot a kertjébe, vagy akár lefektetett deszkáról is hallottam, és a csigák, akik szeretik a nedvességet, az éjszaka folyamán begyülekeznek ez alá a védő burok alá, amit hajnalban vagy kora reggel megbontva szép számmal tudjuk gyűjteni. Egy másik módszer az a vetőágyásnak a körbe árkolása. Ekkor egy kapanyon mélységben szabályosan körbe kerítjük ezt az ágyást, és ebbe mézport vagy szuperfoszfát port szórunk, amik táplálhatják is a kertünket, és a csiga, ami a saját maga által termelt nyálkán csúszik, amikor megpróbálna áthaladni ezen a védvonalon, akkor szabályosan elforr ebben, mindenképpen nagyon súlyos égési sérüléseket szenved. Talán még jobb, ha a szelíd gyógymódokból indulok ki, a faham.
Tehát hogy lehetne szelíden elűzni őket? Menjenek máshova.
Nagykutasi Viktor azt mondja, hogy itt Győrben a kertbarátok is szeretnének küzdeni a mesztelen csigák ellen.
A régi legjobb bevált ötlet a sörcsapdás dolog, még mindig. Árnyékos helyre, lehetőleg valamilyen fedéllel ellátott kis dobozkába kihelyezzük a megmaradt kis sörünket. Egyet érdemes volna tudni, 2-3 napon ezt érdemes cserélni. Annyira részegre isszák magukat a csigák a sörbe, hogy ugye nem jönnek ki belőle, viszont a tavalyi évben egy előadásom alkalmával hallottam egy idős kertbaráttól, hogy szeletekre vágott friss burgonya, és annak a környéke, hogyha bármifajta csigaölőszerrel, tehát kereskedelemben kapható csigaölőszerrel meg van hintve, erősebb az illata, mint a sörnek, ezt kipróbáltam az üvegházba. Tehát az egyik sarokba sörcsapda, a másik sarokba szeletekre vágott burgonya, és a burgonya győzött.
Volt egy kedves hallgatónk, aki sárga dinnye héjjal csalogatta.
Kertbarátkörön belül megosztottam másokkal is ezt a burgonyával fogjunk csigát. Nagyon sok kertbarát jelezte, hogy ők valóban ezt tökfélékkel kipróbálták, és azoknak is az erős illatára a csigák oda mennek, és ugye ennek egy előnye van, hogy adott helyen összegyűjthetőek, vagy megfelelően mérgezhetők, és a méreganyag nem kerül vissza a növényeinkre, főleg, hogyha zöldségnövényekkel foglalkozunk.
Tehát akkor burgonya, sörcsapda és a tökfélék, ezen belül is a sárga dinnye.
Így van, ezekkel lehet legjobban leküzdeni.
Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait is. Éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszáma 061-328-7300, és kövessék Bozsik gazda podcast videóit is az interneten. Jó hír, hogy bőtermést várnak a délalföldi barackültetvényeken, az őszi és a kajszi barack is biztató. A termesztők úgy tudják, Dél-Európában is 100%-os termés ígérkezik, ezért nagy lesz az importnyomás az árakon. Nagy Margit riportja.
Kajszi barack, az enyém mindaz.
Ilonka néni kiskertjében szépen fejlődik a kajszi barack.
Meg mandula barack, az, amit mostan terem.
Sok van a fán?
2-3 más.
Mikor volt utoljára ilyen jó termés?
3 éve.
Tavaly semmi nem volt?
Nem volt, egy cál nem volt ma, 7 fán. És én attól locsoltam. és most visszaadta azt, amit én akkor raktam neki.
A szatymazi nagy baraszkültetvényeken is bizakodók a termesztők. A májusi fagyos szentek úgy tűnik, az idén elkerülik őket, nyilatkozta a Hajnaltájnak Gyuris Mihály, a Délalföldi Őszi Baraszk Termesztők Szövetségének elnöke.
Fagyra semmi esetre se számítunk. Úgy gondoljuk, hogy abból, ami volt eddig, az köszönjük szépen elég volt.
Voltak károk a tavaszi fagyok során?
Jelentős károk úgy gondolom, hogy nincsenek. Van egy-egy termelő, akinek rossz volt a mikroklímája egy adott kisebb területen, és bizony komolyabb kárt szenvedtek, viszont ez a térség termését döntően nem befolyásolja.
Én előzetesen megnéztem, hogy szép kis terméseket lehet látni, és van is bőven.
Igen, a ritkítást azt nem mertük még kezdeni, mert pontosan látszik az, hogy van egy szép nagy gyümölcs, van mellette egy picike. Ez a picike, ez nagy valószínűség szerint vagy nem kötött be, vagy megfázott a magja.
Le is tépte most.
Ketté harapjuk, és ott van barna a közepe neki.
Ez azt jelenti, hogy elfagyott?
Fagyási sérülés. De nagyon sok kis gyümölcs szokott olyat csinálni, hogy mivel túl sok virág van rajta, nem bír mind bekötni. Meg tudja csalni az embert, főleg ha nem figyel oda a ritkításra, akkor véletlenül ezt hagyja meg, ez úgyis le fog esni egy-két héten belül.
Tényleg barna a közepe. A nagyobbak ezeknél nem is fordulhat elő, hogy...
De előfordulhat ott is, annak sokkal kisebb a valószínűsége.
Na nézzük, ez
teljesen
jó. Úgyhogy akkor nem néz ki rossz termés.
Igen, a ritkítást úgy terveztük, hogy mához egy hétre kezdjük, nem mertünk hamarabb hozzáfogni. Pontosan a lemaradott gyümölcsök miatt volt egy 5-6 mm, 7 mm-nyi esőnk, ami elég jótékony volt a fáknak, meg hát megy az öntözés is.
Vannak olyan előrejelzések, amely szerint érkezik fagy. Mi az, ami még árthat ezeknek a gyümölcsöknek?
A mínusz egy fok. Lehet, hogy a fél fok is már.
Azért ez izgalmas.
Igen, igen, ezért a szélgépeknek az automatikáját nem is kapcsoltuk ki, plusz fél foknál bekapcsol. Nem is fogom kikapcsolni, szerintem majd csak szedéskor.
Jó messze van a szélgép ide, annak a hatása nem tudom, hogy elér.
150 méterre sugarú körbe dolgoznak a gépek.
A szatymazi termőtájon vagyunk, mondjuk Zákányszék környékén. Miről számolnak be a termesztők?
Ugyanez, aki nem védekezett, annak természetesen van azért problémája, de aki bármilyen védekezést eszközölt, azért ott egy kétharmados termés mindenféleképp van, de én azt mondom, hogy az előzetes információk szerint, amik eddig befutottak, egy elfogadható jó kis termésünk lesz.
Tavaly 80%-os volt az elfagyás, azt megelőzően 80%-os volt a termés. Most? Azt mondja, kétharmados.
80%-ra tippelném most. Aki magyar őszi baraszkot akar vásárolni, biztos, hogy meg fogja találni.
Attól függ persze, hogy milyen áron.
Ezt mindig a piac határozza meg. Tavaly Európában volt hiánya a szőrös őszi baraszkból, azért volt annyira magas az ár.
Az európai őszi baraszk termőtájakról milyen híreket hallanak?
Teljes termésük van.
Sok lesz magyarul.
Igen, importnyomás lesz rajtunk, ez biztos. Ők is azért dolgoznak, hogy megéljenek belőle, mink is azért dolgozunk. Azt, hogy a feltételek nem teljesen egyformák, a fagy szempontjából az nekünk egy kicsit hátrány, de hát ezzel meg kell küzdenünk.
Mikor jelenik meg az első magyar őszi baraszk a piacon?
Ilyen június 5-10-e környékén fog a magyar őszi baraszk megjelenni a piacon, körülbelül az első fajták.
Az idei tavasz folyamatos hőmérséklet ingadozása és szeles időjárása nem kedvezett a beporzó rovaroknak. Voltak napok, amikor munkába se tudtak állni. A Bükki Nemzeti Park élőhely megóvási programjában a beporzó barát legeltetés szorgalmazza, és erre ösztönzi a gazdálkodókat is.
Mennyire fontos szerepe van egy ilyen élőhely megőrző programnak a beporzók megőrzésében is?
Vadrovarok épp ugye a természetes ökoszisztéma részei, mint a többi vadfaj.
Arany Ildikó, a Bükki Nemzeti Park munkatársa.
Az, hogy egy élőhelyet magát megőrizzük, a természet közeli tájat megőrizzük, illetve a gazdálkodást is úgy végezzük, hogy minél természet közelébbek legyenek a területeink, az természetesen a rovaroknak is ugyanúgy hasznára válik.
Hiszen a legeltetés is akár lehet ilyen kímélők.
Ivermectin nevű gyakorlatilag féregértószer használatát is érdemes körültekintően végezni a bogarak érdekében. Ugyanígy mondjuk egy legeltetési időzítést, vagy kaszálás időzítését, azt pedig érdemes a beporzó rovarok igényeihez időzíteni. Például, hogyha van egy olyan növény, amit kifejezetten sok méh vagy egyéb beporzó rovar látogat, annak a virágzását érdemes megvárni, és utána végezni a kaszálást.
Mennyire volt az elmúlt időszak ez a szokatlanul hideg hatással a beporzókra?
A vad beporzó rovarok a hideg meg tudnak küzdeni. Egyébként a házimék is, tehát a házimék családok rossz átterelési sikerét sem elsősorban a téli hideg szokta okozni. Inkább ami az számunkra nehézséget jelent, azok az összeadódó egyéb ártalmak, illetve magában a klímaváltozásban is sok mindennek okát lehet megtalálni, de nem feltétlenül önmagában az, hogy hideg van, hanem az, hogy esetleg ilyen szélsőséges keretek között rövid időn belül változik a hőmérséklet. Tehát például elindul a tavasz, felmelegedés, a méhek elkezdenek aktivizálódni, felébrednek téli nyugalmukból, és akkor hirtelen jön egy visszalehülés, és hát mindez súlyosbítva az, hogy ez természetesen a növényeket is érinti, hogyha a növényi táplálék számukra nem elérhető, mert mondjuk olyan nagy asszály van, hogy már nincs virág, nincs nektár, akkor az igen súlyosan érinti őket is.
Hogyan tudunk mit tenni a beporzókért?
Bárki, akinek egy icipici kertje, vagy akár egy erkélye van, az a virágos növények gondozása. Tehát minél többféle lehet ma már kapni vadvirágmag keverékeket. Vannak olyan gazdálkodásban bevont növények is, például fűszernövények. Nagyon szeretik a méhek. Gyógynövényeket nagyon szeretik a méhek. Tehát legyen minél több olyan virág, ami tavasztól összig nyílik, és ezért nagyon hálásak lesznek a rovarok. Illetve még a méhhotelek kihelyezése, amit lehet persze készen vásárolni, de érdemes megnézni különböző útmutatókat, hogy hogyan lehet ezt magunknak otthon elkészíteni, mert vannak olyan vadméhfajok, amelyekben nagyon szívesen beköltöznek ezekbe.
Országos program zajlik a pannongyepek és a hozzájuk kapcsolódó élőhelyek megóvására. A gyep stratégiai tervvel veszik fel a harcot az inváziós fajok ellen, mondta korábban Smotzer András, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kutatási szakreferense.
Gondoljunk arra, hogy vannak teljesen ilyen rövidfüvű alföldi székesgyepénk, meg mondjuk a kirándulunk a bükkfensíkon, ahol látjuk, hogy ilyen méteresen növő fűnemű növényzetből álló gyepeket találunk, tehát minden gyepnek másmilyen jellegű kezelés való. És ugye a természetvédelmi gyepkezelés lényege az, hogy próbál azokra a fajokra orientálni, amelyeket ott meg szeretnénk védeni. Tehát nyilván van egy intenzív gyepkezelés is az egész világon, ahol ugye az alap az, hogy minél nagyobb terméket esetleg ezt vegyszerezik, műtrágyázzák, és úgy állítanak elő nagy mindenségű biomasszát. Ugye természetesen gyepkezelés alapvetően mérsékeltebb kezelést jelent, de specifikálni kell, hogy egy székes gyepnek ez a jó, mondjuk a legeltetés birkával vagy szarvasmarhával, egy hegyi kaszálót réten inkább a kaszálás való, és akkor nagyon sokféle típus van, mikor kaszáljunk, hogyan kaszáljunk. Ugye ennek vannak jogszabályi kötelezettségei, mondjuk egy védett natura gyepen mit kell betartani, de nagyon fontos az, hogy a nem védett gyepekre is tudjunk olyan jellegű ajánlásokat mondani, hogy például itt a felverődő cserjéket, mikor vágjuk ki, kivágjuk-e mindet, melyikeket vágjuk ki, mert ugye lehet azok között értékes cserjefaj is, ami esetleg még nagyon jó mondjuk a beporzóknak is, vagy lehet benne egy olyan cserjefaj is, ami viszont inváziós, idegenhonos és szép lassan elnyomja a gyepet, és ez a gyepünk aztán szépen meg is szűnhet. Azt nézzük, hogy a Magyarországon a védett növényfajok kétharmada a gyepekhez kötődik, az állatfajoknak még közel a fele, de még többen használják, elég csak arra gondolunk az erdőben fészkelő madarak.
Akkor megfelelő kezeléssel ezeket meg lehet tartani, meg lehet óvni?
Természetesen, de azt ugye tudnunk, hogy sokan azt gondolják, hogy a természetvédelem az teljesen ellentétes a gazdálkodással, holott nem. Ennek a projektnek pont az a lényeg, hogy felhívjuk a figyelmet a gyepek fontosságára, és tulajdonképpen a gazdálkodói kört is egy kicsit elérjük, és ezeket az ismereteket át tudjuk adni.
Ha nem tér vissza a koranyári idő jövő hétre, nem valószínű, hogy lesz akácméz az országban. A kedvezőtlen időjárási viszonyok és a csapadék hiány is sújtja a méhészeket. Jelenleg a repcemézet pörgetik, ám a tapasztalatok nagyon rosszak. Miközben virágzik az akác, a hideg miatt a méhek nem hordanak nektárt. Varga Tünde, a Nagykanizsa és környéke méhész egyesület elnökét, Somogyi Gyulát kérdezte.
Minden tavasszal arról kell beszélgetnünk, hogy az időjárási anomáliák megnehezítik a méhészek életét is. Sajnos ez idén sem lett másképp.
Igen, kezdődött egy hideg, mínusz 16 fokos téllel. Ebben még nem is lenne olyan probléma, mert hát talán az atkák csökkentésébe is segített, viszont februárban több méhész jelezte, hogy azért egy-két helyen jelentős méhpusztulások is vannak. Sajnos ez a tendencia szerintem már nem is fog megszűnni, illetve csökkenni se nagyon fog, úgy gondolom. Nagyon rapszódikus volt a tavasz is. Egyszer csak szinte nyár volt, beköszöntött a jó idő, ugye a méhek is elindultak fejlődésnek, több ütembe is, talán háromszor is, március-áprilisban megjelentek a fagyok. Az akác nem akkor fagy el, amikor a virágokat látjuk a fáj. A legtöbb ember azt hiszi, akkor fagy el, amikor csüngenek a virágok, ez nem így van. Lügypattanáskor történik ez a dolog. Ha akkor olyan mínusz éri az akác fákot, akkor már elfagy. És másodvirágzás lesz, ami a legtöbb esetben nem méz el, vagy csak egy minimálisan.
És most ez történt itt Zalában is?
Az ország több pontján ez előfordult. Mi ezt megúsztuk azért. Itt is voltak fagyok, de nem nem ment föl olyan magasan, viszont az ország egyes részein, alföldi régiókban, illetve északon hatalmas fagyok voltak, ott még talán most is feketék a fák, vagy most kezdenek levelezni. Sajnos azok a méhészek az idén nem biztos, hogy akácra előveszik a pörgetőt. Közben megindultak a repcék, viszont azokkal meg van egy igen nagy probléma. Nem csak Zala megyében, hanem országosan nagyon lecsökkent a vetés területe a repcéknek. Biztunk benne, hogy azért lesz egy közepes eredményünk, de sajnos olyan aszály ért bennünket, ami a mi ország részünkre sem volt eddig jellemző, és a csapadékhiány miatt a repcék nagyon hamar elvirágoztak, illetve nektárt is nagyon keveset adtak. Most zajlottak le a repce pörgetések, és mindenhol az a tendencia, inkább gyümölcsös mézek vannak, mint igazi fehér repcemézek. Az a mennyiség is nagyon alul van, még a közepesnek sem mondható. Közben ugye kinyíltak az akácosok, berobbant ez a nagyon hűvös, szeles idő, ugye csapadékra nagyon nagy szükség van.
Annak örülünk.
Annak az egynek nagyon örülünk, szinte ki sem tudnak menni a méhek, vagy még ki is mennek, csak vizér mennek ki, meg virágporér, mert ilyen hűvösbe nem mézel az akác. Ha jövő héten nem lesz jó idő, nem lesz akácmézünk sajnos.
Sokat beszélgettünk, évekig nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt az ágazat, mert nem is vették a mézet. Most jól tudom, azért ebben is van előmozdulás. Ilyen szempontból jobb a helyzet?
Azért lett jobb a helyzet a tavalyi évben, inkább csak Győrmosonba, Somogy egyes részein, Zalába, Vas megyébe termett csak akácméz, és ennek hatására fölment az akácméz ára.
Tehát el lehetett adni?
Igen, el lehetett adni sok méz, például több éves készleteiket most adták el a tavalyi áron. De hogyha nem lesz méz, akármennyi is lesz a mézára, akkor nem tudnak mit csinálni a mészek. Valamelyest emelkedett a mézár, de nem annyira, mennyit kellene. Tudjuk, minden élelmiszernek az ára az egekben van. A mézé például a boltok polcain már 6-7 éves átlag áron ugyanúgy nem mozgott például. De ugyanez elmondható a piacokon se. Nem emelkedett. Ha meg valaki emel, nem tudja eladni a mézét.
Az utóbbi évek anomáliái miatt már sokan abba hagyták ugye a méhészkedést. Most hol állunk?
Nálunk is ez, mind országosan elmondható ez a tendencia, többen abba hagyták, illetve nagyon sokan lecsökkentették az állományukat, mert nem rentábilis az egész. Sokan csak azért méhészkednek, hogy fenntartsák az állományt, főleg a nyugdíjasok ezt meg tudják tenni, de akinek ez a fő bevételi forrás, annak mézet kell termelni, mézet kell eladni, vándorolni kell. Tudjuk, hogy nagyon nagyok a költségek, az üzemanyagáról ne is beszéljünk, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, holott ezt tudja mindenki, hogy gyakorlatilag 70-80% megporzásból vannak a gyümölcseink, eltűnik a polcról, ha nem lesz megporzás, úgyhogy nagy gondok vannak.
A héten már többször beszéltünk arról, hogy a 2022-es történelmének nevezett aszályhoz képest már most sokkal rosszabb a helyzet, mint amivel akkor ősszel szembesültek a gazdák. 4 évvel ezelőtt ugyanis nem országos szinten, és nem minden kultúrát érintett a szárazság. A kukoricát elsősorban a Hajdúságban és Csongrád vármegyében sújtotta, és országos kitekintésben sem volt ilyen méretű, mint ami napjainkban látható az őszévetésű növényeken. Most mindenki abban bízik, hogy a kapásoknak időben érkezik még némi csapadék. Juhász Zsolt beszámolója.
Az aszályos évek száma sűrűbb lesz. Vége annak az időszaknak, amikor 5-10 évenként volt szárazság. Hogy ebben a helyzetben hogyan lehet tervezni, arról Cina Zoltánt, a Lidea Hungary Kft. Értékesítési vezetőjét kérdeztem.
Kevesebb ráfordítással mi az a növény, amivel még több profitot tud realizálni? Idei évből elmondható, hogy a vetésekkel, aki hamarabb indult, sajnos olyan természeti tényezőkkel találkoztak, akár egy kukorica kifogyása, kártevő olyan mértékű kártétele, ami mindenképpen vagy újravetésre adott okot, vagy pedig gondolkodik a termelő, hogy egyáltalán vessen, várjon, vagy mit vessen. Én mindenképpen azt javasolnám, hogy ezt megfelelően átgondolva, május végéig nyugodt szívvel tudom ajánlani a cirok vetését. Látja a termelő, hogy egy kis csapadék várható, minimális mennyiség kell ugye a cirok termesztéshez, azt nyugodt szívvel merem ajánlani, hogy elvetheti. De aki nem a cirokban gondolkozik, hanem más növényzetben, azt mindenképpen arra sarkalom, hogy várja meg azt a kedvezőbb lehetőséget, hogy egy megfelelő minimális csapadék azért hamarosan meg fog érkezni. 30-40 mm minimum kellene a már elvetett termésekre is. Nagyon sok helyen már a zászlós levelet kitolta a kanászos, de a növény magassága 30-40 cm-nél nem magasabb, ami mindenképp azt jelenti, hogy nem sok szalma várható. Látszik a növénynek a fenofázisán is, hogy eléggé el van maradva ahhoz képest, illetve a kanászosokon kívül azért még még megemlíteném, még eléggé elhúzódott a repce virágzása, ez köszönhető a reggeli hidegeknek, viszont nagyon hiányzik már ott is a csapadék, ez látható. Most a gazdálkodók ki is válnak, illetve megfontoltabban, jobban átgondolva próbálnak a legjobb döntésük, tudásuk szerint dönteni.
De azért ez mégiscsak egy új állapot, hogy a korai vetést és a korai aratást is most már veszélyezteti az időjárási szélsőség, vagyis a csapadék hiánya.
Sokkal több minden arra kell figyelni, akár a talajhőmérsékletet nézzük, akár az időjárás előrejelzést nézzük. Most már nagyon kell nézni, hogy milyen vízgazdálkodáson, milyen vízgazdálkodás van a talajnak, és így kell meghozni egy nehezebb döntést.
Mire lett a megoldás? Tehát említett a cirkot, de vajon esetleg borsó, burgonya vagy paradicsom, amivel ki lehet használni a termőföldet?
Elsősorban befolyásolja mindenképp egy növénynek a realitását, a piac képessége. Na most egy növényzet hiába felkapott, vagy többen szeretik vetni a piacon, hogyha nincsen neki piaca, egyszerűen nem tudja értékesíteni. Ugye szembesülünk kereslet kínálattal, hogyha nincsen, akkor tolja fel az árát, ha van, akkor pedig akár lefele, de ez lehet fordítva is. Akár hogyha úgy alakul a termés nagysága, le tudja tárolni. Hiszen találkozik egy rossz piaci árral, akkor letárolja, és akkor megvárja a megfelelő piaci környezetbe, tudja értékesíteni. Ugye a csemegekurca feldolgozó ipar, nem mindegy, hogy hány kilométerre kell elvinni a feldolgozó egységhez. Itt nagyon befolyásolja, a csemegekurca az mindenképpen öntözhető körülmények között kell, hogy vetésre kerüljön. A csemegekurca vetésre csökkent. Pontosan a piaci ára miatt, mert nincsen akkora kereslet, nagyon nagy készletek vannak felhalmozva, de akár ez is lehet egy megoldás a jövő szempontjából, hogyha ezek a piaci rendszerek rendeződnek, akkor mindenképpen ebbe is van egy lehetőség, hiszen nagyon nagy számban nőttek az öntözhető területek a száma, és a feldolgozó iparunk is azért csemegekukoricában Magyarországon, de európai piacon is mindenképpen mérvadó, ebbe is lehet egy megoldás a jövő szempontjából.
Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország című műsorunk. Benne többek között vendégünk lesz Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Szövetségének elnöke, aki az önkormányzati reformjavaslatokról beszél majd, illetve itt lesz Gacsály József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese is, aki a most alakult Országos Vízügyi Koordinációs Központról beszél majd. Törőcsik Zsolt műsorvezető várja majd önöket. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, műsorunkat visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Kulik Bence, a gyártásvezető Szöllősi Éva, a hangmérnök Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is. Búcsúzom, legyen szép napjuk, Pilisi Csengét hallották.